94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idősek számíthatnak ránk, írta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közösségi oldalán az Idősek Világnapján. Hálásak vagyunk a tudásukért és a tapasztalatukért, azért a biztos alapért, amelyre ma is építkezhetünk és támaszkodhatunk. Magyarország kormánya nem csak tiszteli és megbecsüli a nyugdíjasokat, hanem kiáll az érdekeikért és megvédi a juttatásaikat, fogalmazott köszöntőjében a politikus. Nyitrai Zsolt emlékeztetett arra, hogy visszaadták a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és kitartanak a rezsivédelem mellett is. Hiába támadja azt Brüsszel és a baloldal. Így Európában a magyar nyugdíjasok fizetik a legkevesebbet a gázért és az áramért, az idősek pedig már 5 alkalommal kaptak nyugdíjprémiumot, írta. A Fidesz-KDNP frakciója kedden 3 témában tesz javaslatot a fővárosi közgyűlésnek, írta a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán azt írta, 2-től Budapesten az új megválasztott képviselőknek kell dolgozniuk a budapestiekért. Mi, a Fidesz-KDNP frakciója, ezt is tesszük. Ma rögtön 3 témában teszünk javaslatot a közgyűlésnek, fogalmazott a politikus, közölte. Első javaslatunk a rendről és a biztonságról szól. A Fidesz-KDNP frakciója azt javasolja, hogy a fővárosi rendészek és a rendőrség közös járőrözését növeljék a korábbi szintre, sőt a kiemelt pontokon teremtsék meg a 24 órás jelenlét lehetőségét. A második javaslatuk a bejegyzés szerint a főváros egyik legnagyobb problémáját érinti, a hajléktalanság ügyét. A harmadik javaslatuk a város tisztaságáról és a városképről szól. Hiába vagyunk Európa és a világ egyik legszebb városa, ha a közterületeken szemétben kell gázolnunk, fogalmazott. Az ukrán-magyar határszakaszon 4640-en léptek be Magyarországra hétfőn, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4636-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészet főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A jelenlegi tételeknél mintegy harmadával alacsonyabb díjakat fizetnek az úgynevezett különkezelt intézmények az új gázévben, október 1-től a távhőért, közölte az Energiaügyi Minisztérium a távirat irodával. Közleményükben emlékeztettek. A minisztérium tavaly 2 alkalommal felezte meg az érintett önkormányzatok, közintézmények és vállalkozások költségeit. A szaktárca az újabb csökkentéssel országos átlagban a 2022 végi szint hatodára szorítja vissza az intézményi távhődíjakat, írták. Mint olvasható, az úgynevezett különkezelt intézmények a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzatok, ezek költségvetési intézményei, továbbá a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség vagy vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény. Az álláskeresők száma továbbra is rendkívül alacsony, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Idézte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatait, amelyek tanúsága szerint idén szeptemberben 228.356-an voltak állás nélkül, ami csak nem megegyezik a tavalyi adattal, és az elmúlt mintegy 3,5 évtized legalacsonyabb szeptemberi regisztrációt álláskeresői létszáma volt. Az államtitkár kiemelte, a magyar munkaerőpiac stabil, a kormány nem csak megvédi a munkahelyeket, hanem az aktivitást is tovább növeli. Folyamatosan jelennek meg a munkaerőpiacon olyanok, akik korábban inaktívak voltak, a munkaerőpiacra lépők többsége pedig szinte azonnal el is tud helyezkedni. Végül az időjárásról. Nagyrészt napos idő várható, de napközben nyugat felül egyre nagyobb területen megnövekszik, főként délutántól meg is vastagszik a fátyol felhőzet, amely már szűrheti a napsütést. Emellett az északkeleti csücsökben átmenetileg ismét felhősebbre fordul az idő. Csapadék nem lesz. A déli délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, másút döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 14 és 19 fok között valószínű. Késő estére általában a 6 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A ferences provinciálissal, Beridai Piusz atyával beszélgetünk, méghozzá egy igen jeles napon, szeptember 17-én, amikor is a stigmatizációt ünnepli minden évben világszerte. A katolikus világ azon belül a ferences család. Kerek évfordulója van, 800 évvel ezelőtt kapta meg a sebeket Szent Ferenc. És előző nap, tegnap este a Szent Ferenc sebei templomban egy gyönyörű szép ünnepi szentmise volt. Volt vagy 60 koncelebráló, a ferences család számos tagja és sok hívő ott volt, és a prédikációt Piusz atya mondta. A sebekről, Szent Ferenc sebeiről nagyon érthetően és nagyon jelenvalóan szólt. Hát jó lenne, hogyha egy picit közkincsé tennénk azokat a gondolatokat a rádióhallgatók számára, akik nem voltak ott, hogy Krisztus sebei, Szent Ferenc sebei, a mi sebeink a 21. században mennyire történelem és mennyire szívenütő jelen valóság mindaz, amire emlékezünk ezen a napon, Piusz atya.
Számunkra egy Krisztus hívőként elsősorban a sebek az Úr Jézusnak az odaadó értünk vállalt, szeretetből vállalt szenvedése miatt fontosak, és szent sebek valóban, amelyekhez visszatérünk, amelyeket nem akarunk elfelejteni, mert életet és reményt mutatnak számunkra. Tehát a föltámadt Jézus is, mikor találkozik a tanítványokkal, a sebeit mutatja nekik, és ezért számunkra a sebek, bármennyire is a szenvedésnek a jelei, életet üzennek. Ezért ünnep számunkra idén különösen, hogy akkor 800 éves jubileuma van Szent Ferenc stigmatizációjának, hogy Szent Ferencen megjelentek Jézus sebei. A történelemben így írásbeli forrásokkal alátámasztva először Szent Ferenc az, aki megkapta Jézus sebeit, bár előtte is lehettek, utána is voltak ilyenek. Jézus sebei és Jézus kereszt áldozata sokféleképp lesz hangsúlyos aztán a ferences hagyományban. Szent Bonaventura úgy ábrázolja Ferencet rendalapítóként, mint egy élő Krisztus ikont, mint Alter Christus, amely aztán végigvonul számunkra, és megjeleníti számunkra azt az eszményt, ami a kisebb testvéri eszmény. De gondolhatunk a későbbi századokban a Szent Lénárd által népszerűsített keresztút imádságra, vagy gondolhatunk arra, hogyha bemegyünk egy ferences templomba, szinte bárhol a világon, ami talán régebbi, és van szószék, akkor a szószéken minimum egy kereszt, ami egy kilógó kézben tartva oda van faragva, ilyet biztos látunk. Fontos számunkra a kereszt, hiszen a kereszten mutatta meg az Úr Jézus azt, hogy milyen az Isten irántunk való szeretete, hogy Isten valóban velünk az Isten. És aztán Szent Ferenc sebei megmutatják azt, hogy az ember hivatása is az, hogy beletanuljon ebbe a szeretetbe, ami az Úristennek a szeretete, amely Jézus passiójában nyilvánvaló. És hogyha Jézus olyan szeretetet mutatott fel nekünk, amelyben magára vette a mi gyengeségeinket, a mi sebeinket, akkor ez hivatása minden embernek, nekünk ferenceseknek meg különösen is, hogy akkor így hordozzuk egymást. Mi is vegyük magunkra egymásnak a terhét, szenvedését, ne legyünk részvét nélküliek, ne legyünk szemtelenek, ne legyünk közönösek, hanem tanuljunk bele abba a fajta Jézusi magatartásba, lelkületbe, ami hordozza a másik embert. Merjünk ilyen szempontból, ilyen értelemben kisebbek lenni. És hát végül ott vannak persze a magunk sebei, a mindennapokban sokszor azok számunkra az elsők, mert hiszen azokat érezzük testközelből, és ennek az ünnepnek, Szent Ferenc stigmatizációjának az is az üzenete, hogy a saját sebeinket is képes felülírni a Jóisten szeretete. Nem kell, hogy legyen olyan rossz, olyan szenvedés, olyan hiányosság, seb az életünkben, amelyre reménytelenül vagy kilátástalansággal tekintünk, mert olyan Istenünk van, aki nyilatkoztatás szerint, az evangélium tanúsága szerint, aki képes felülírni a mi szenvedéseinket, képes átváltoztatni.
A gondolatnál leptél meg minket a szentbeszédedben, hogy a szenvedés és az öröm valahogy össze tud kapcsolódni, amely spontán hallásra bizarr, de nagyon jól megmagyaráztad.
Nem is hiszem, hogy fel tudnám idézni ugyanazt ugyanúgy, de ami foglalkoztat gyakran ezzel kapcsolatban az az, hogy ma szerintem sokszor van szó, akár közbeszédben is, sebekről, stigmatizáltságról akár, amivel azt fejezik ki sokszor, hogy hát az ember életének része tud lenni, hogy sebeket kap, nem csak testieket tud kapni betegségek vagy más formájában, hanem lelki sebeket is, akár szülőktől, akár múltból, történelemből, amiket aztán gyógyítani kell. És aztán ennek a lelki sérüléseknek is a gyógyítására lehetnek szakemberek, mint ahogy a testi betegségek orvoslására vannak az orvosok. És mindez, így sokszor úgy tapasztalom a közbeszédben, próbál egy olyat erősíteni az emberekben, a mai emberben, hogy hát ha megtalálod a jó gyógyszert, vagy a jó orvost, akkor itten nem kell kétségbe esned a semmilyen sebektől, és ez tulajdonképpen valóban így van. Gondolkodjunk pozitívan, amiről Jézus sebei kapcsán és Szent Ferenc sebei kapcsán van szó, az nem csupán ez. Amikor mi így hitben tekintünk, és a keresztnek a fényében tekintünk a sebekre, akkor egyszerre elfogadjuk ezeknek a sebeknek a fájdalmát, ugyanakkor hiszük és reméljük ezeknek a sebeknek a átváltozását, és az evangélium szavával mondhatom azt, hogy megdicsőülését. Nem arról van szó, hogy amikor szenvedek, bármilyen szenvedésről legyen is szó, akkor nekem örülnem kell. Nem egy ilyenféle pozitív gondolkodást üzen az evangélium, és Szent Ferenc sem erről tesz tanúságot. Amikor szenvedek, akkor szenvedek. Abban semmi jó nincsen, és nem azért szenvedek, mert jó szenvedni. És ha csak lehet, kerüljük ki, és segítsünk egymásnak abban, hogy kerüljük ki a sebeket és mindenféle rosszat. Ugyanakkor az ember létünknek egy tapasztalata, hogy van, tehát tagadhatatlanul van ilyen, és a legjobb praktikákkal sem kerülhető el teljesen. Ez a világ, amiben élünk, egy félkész világ, ha úgy tetszik. A teremtés még nem fejeződött be. Rászorulunk a gyógyulásra, és vágyunk a teljességre, a tökéletességre, és ez most még nincs. Ilyen értelemben sebek is vannak. Ugyanakkor a föltámadás és a föltámadott miatti reménységből kiindulva van örömünk. Nagyon érdekes, hogy Ferencnek nem csak a stigmatizáció eseményének a leírásakor találkozunk ezzel, hogy ott, amikor megjelenik neki ez a tüzes szeráf angyal benne, a megfeszített, és aztán a találkozás után ott marad Ferenc testén az öt szentsebb. Nem csak ekkor találkozunk azzal, hogy örömmel vegyes fájdalom járta át a lelkét, hanem nagyon érdekes, hogy ha elolvassuk mondjuk az igazi örömről szóló tanítását Ferencnek, akkor ott is azt látjuk, hogy együtt van jelen öröm és mondjuk úgy emberi kínlódás az ő példázatában, hogy csuromvizesen, esőben, hóban, fagyva, átfázottan érkezik meg, nem fogadják be a saját rendtársai, és akkor mégis azt mondja, ha én ott nem indulok föl, nem haragszom, nem merülök bele a békétlenségbe, na az az igazi öröm és a teljes boldogság. Ez az, amit igyekszünk el tanulni Ferenctől, ezt az evangéliumi lelkületet, hogy az evangéliumnak az öröme az akkor is éltető erő, és akkor is valódi, hogyha vannak ezek az egyébként nem örökre szóló fájdalmak és szenvedések ebben a világban.
Két-három mondatot mondjunk erről a templomról, mert hát itt beszélgetünk a Margit körúton, a tartományfőnökségen, ahol mellettünk van az országúti ferences templom, amelynek a védő, a titulusa, azt hiszem Szent István protovértanú, és talán Szent István király is, tehát a két Szent István, azt hiszem, és hát innen 500 méterre a Dunaparton ott van az a templom, amely Szent Ferenc sebei titulust viseli, és hát gyönyörű ferences templom, minden oltára, minden zuga a ferencesekről mesél. Mi az oka ennek, hogy nem ott vagyunk?
Itt ez a Margit körúti templom, a Szent István vértanú titulussal rendelkező plébánia eredetileg nem a miénk volt. Második Józsefnek köszönhetően kellett átköltöznünk, és nagyon érdekes, hogy ugye a török idő után épült az a templom és kolostor, amely, ahol tegnap is volt az ünnepségünk, a szentmisénk. Nagyon érdekes egyébként a története is, mert 1700-as évek elején elkezdték az építését, de csak évtizedek múltán történt valóban az alapkőletétel, aztán a befejezés az építésnek, és egy-két évtizedet lehettek bent a testvérek, amikor jött ez az átköltöztetés, és akkor oda pedig az erzsébetes apácák kerültek, akik egészen a utóbbi évekig lehettek abban a kolostorban, ahol aztán végül idős otthon volt, most pedig a Máltai Szeretett Szolgálat.
Budának az igazi ferences temploma, az a templom, ahol tegnap voltunk, építészetileg, művészetileg.
Igen, igen, nagyon szép, tehát eleve a titulus, ahogy Szent Ferenc sebei, de ha bemegyünk a templomba, akkor látjuk, hogy ferencesként elég otthonosan mozoghatunk ott a ferences szentek, szimbólumok között.
Említettük Bonaventúrát, és hogy Szent Ferencnek ezt a ikonként rögzült képét, ahogy megkapja az Úr Jézus sebeit, ezt a képet, vagy ennek a leírását, megörökítését jelentős mértékben Bonaventurának köszönhetjük, aki megírta Szent Ferenc életrajzát, és amely most a jubileumi esztendőben új kiadásban megjelent, és Piusz atya, te fordítottad a könyvet.
Igen, hát a Szent Bonaventura által írt Szent Ferenc életrajz, ez a Legenda Major, amit újra kiadtunk, és ebben az évben aktualitása van, hiszen ennek a Szent Ferenc életrajznak egy fő szervező elve, vagy a kép, ami köré fölépíti az egész életrajzot Bonaventura, az a stigmatizáció. És hát az a jelentősége ennek a legendának, hogy majd 8 évszázadon keresztül ez volt a hivatalos életrajza rendben. Tehát, hogyha egy kisebb testvér bekerülve a közösségbe meg akartam tanulni, hogy ki Szent Ferenc és mi a ferences lelkiség, akkor ezt kapta útravalónak. És mivel Bonaventura halálának idén van 750. évfordulója, ez is ad egy aktualitást ennek, hogy kiadjuk ezt a könyvet, ami már így nem volt kapható.
Cselánai Tamás írta talán az első életrajzot. Ez a második életrajz?
Több életrajz van, és készült, és főleg az első, mondjuk úgy másfél század, az tele volt életrajzok és legenda kompilációk gyártásával, mert egyik se volt tökéletes, vagy mindegyik után volt újabb igény. Az egyik vonal az az úgynevezett hivatalos életrajzok, Szentatya pápa úr felkérésére, vagy aktuális minisztergenerális felkérésére. A másik vonal pedig ez a innen-onnan gyűjtött, nem hivatalos legenda gyűjtemények, amelyeknek aztán lettek folytatásai az egyes területeken, amerre testvérek letelepedtek. Így feltételezhetjük, hogy bizonyára volt itt a magyar területen készült, akár több ilyen legenda gyűjtemény, gondolhatunk aztán Jókai Kódexre is például, ami így fennmaradt magyarul. Tehát sokféle életrajz készült, Cselánói Tamás volt valóban az első, aki hivatalos életrajzot írt. Szent Bonaventura idején elrendelték az összes korábbi életrajz és legenda megsemmisítését, mert hogy nem akarták, hogy különböző Szent Ferenc képek terjedjenek, és ezért csak itt nagyon fű alatt terjedtek az egyéb legenda változatok. De nagyon fontos életrajza például Cselánói Tamásnak az, ami nemrég lett feltalálva, igazából, hogy megtalálva, és aztán magyarul is kiadva, Varga Kapisztrátya fordításában, ez úgynevezett megtalált életrajz, mert Cselánói Tamás maga is több Szent Ferenc életrajzot írt, amit így pár éve kiadtunk, és így megjelent magyarul, ez az úgynevezett rövidebb életrajz, ez hát egy ilyen közbülső Cselánói Tamás Szent Ferenc életrajznak tekinthető.
Nagyon profán megközelítés, hogyha ezeket a Szent Ferenc életrajzokat hasonlítjuk egy kicsit a négy evangéliumhoz, hogy hát mindegyik más céllal ugyanazt az értékrendet és életutat kívánja az utókornak megörökíteni? Tehát mindegyikből lehet tanulni?
Egy ilyen párhuzamnak azt hiszem biblikusok nem biztos, hogy örülnek, de egyébként így van benne valami. Tehát valóban, hogy sokszor neki futottak egyébként a mai napig annak, hogy Szent Ferenc alakját hitelesen megragadják, de ez érthető azért, mert valami olyan igazságot, üzenetet közöl, amit érdemes minden korban élő embernek újra megtalálni, kifejezni, szavakba önteni. Egyébként a jelenlegi előjárónk, minisztergenerálisunk Massimo Fussarelli szintén írt egy Szent Ferenc életrajzot, vagy legalábbis Szent Ferencről egy könyvet, ami még magyarul nem jelent meg, de már legalábbis olaszul elérhető.
Közel 800 éves kellett, hogy írja Szent Bonaventura ezt az életrajzot. Ez egy teljesen új fordítás, vagy pedig a korábbi fordítások javított kiadása?
Ez egy teljesen új fordítás, amire azért volt szükség, mert a korábbi fordítás az egyrészt nem volt annyira úgy a mai nyelvezethez illő, passzoló, illetve nem volt elég pontos. 40-es évek elején Burka Kelemen fordításában jelent meg a Legenda Major. Amikor én így nekiálltam fordítani, akkor megnéztem a meglévő fordítást is. Egyébként még így a kora újkorban egy Clarissa apáca, ha jól emlékszem, például németből fordított Legenda Majort, de ez gyakorlatilag egy teljesen új fordítás, és igyekeztem Szent Bonaventurának a stílusát is, teológiáját is átültetni ebben a fordításban, hiszen amit Bonaventura az ember lelki útjáról, Isten felé vezető útjáról elgondolt, az ő spekulatív misztikáján belül, amit megörökített az Itinerárium Mentis in Deum című munkájában, a Lélekzarándok útja Istenben című művében, gyakorlatilag ugyanazt a gondolatot ő írja le Szent Ferencre alkalmazva, és Szent Ferenc életén keresztül.
A kötet a Ferences Források Magyarul című sorozatban jelent meg, a stigmatizáció 800. évfordulója, illetve Szent Bonaventura halálának 750. évfordulója alkalmából. Végezetül azt kérdezném még, Piusz atya, hogy 2-3 éve elkezdődött már a 800 éves jubileumok sorozata Szent Ferenc életével kapcsolatban. Még van 2 évünk Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójáig. Mi van a tarsolyban a ferences megemlékezések során?
Hát ugye, ami már a hátunk mögött van, az a Regulának a 800 éves évfordulója és a grecsói karácsony jubileuma, illetve idén a stigmatizáció. Jövőre a 2025-ös év, ami ráadásul szent év is, a naphimnusz éve lesz számunkra, ugyanis 1225 volt az az év, amikor a naphimnusz megszületett. Tehát a naphimnusz, és ennek a jegyében szeretnénk majd programokat, illetve ennek jegyében szeretnénk olyan anyagokat megosztani, olyan szöveges, hangos, filmes tartalmakat, amik ezen a témakörön belül mozognak. Teremtés tisztelete, a teremtett világ megőrzése, a teremtett világ és az ember kapcsolata, a teremtett világhoz való viszonyunk, ennek a teológiai, spirituális, de a mindennapi gyakorlati oldalát is megközelítve. És hogy milyen programok lesznek, meg várhatók, ezzel kapcsolatban így hadd ajánljam a különböző internetes megjelenéseinket, többek között a ferenc800.hu oldalt, amelyen elérhetők lesznek az ezzel kapcsolatos információk, és aztán a 2026-os év pedig Szent Ferenc halálának az évfordulója, amelynek kitüntetett napja majd október 4, illetve október 3 este az ünneplés, de az is egy ilyen programokban gazdag évnek ígérkezik.
Nagyon szépen köszönöm Beridai Piusszal, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisával beszélgettünk Szent Ferenc stigmatizációjának napján, a stigmatizációról, illetve az újonnan megjelent Szent Bonaventura által írt Szent Ferenc életrajzról, amelyet Piusz atya fordított. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendréné Miskolci Mária, a Kári Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a nemi identitásról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitványérzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse. Maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, hogy téged végtére átkarolhasson. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten férfinek és nőnek teremtett minket. Azt szeretném elsőként megkérdezni tőletek, hogy ha különböző virágokat figyelnénk meg, mondjuk egy napraforgót, egy papagájvirágot, egy egyszerű levendulát, vagy kaktusztulipánt, rózsát, akkor te ezek közül a virágok közül melyiket választanád olyan szempontból, ami leginkább tükrözi a te egyéniségedet?
Én a rózsát választanám, mert az ugye nagyon szép virág, és nagyon sok fajtája van, lehet tarka, egyszínű, lehet kicsi, nagy.
Miért hasonlít a rózsa rád?
Úgy gondolom, hogy bennem is nagyon sok szeretet van, és ezt a rózsának a sok szirma jelképezi.
Én a levendulát választanám, ugyanis nagyon egyszerű virágnak tűnik, de én pont ezért szeretem, meg szerintem nagyon nyugtató illata van, meg akár ránézni egy nagy levendula táblára a mezőn, szerintem az is nagyon nyugtató érzést ad.
Én a liliumot választanám, mert szerintem ez az egyik legszebb virág így az összes virág közül. Leginkább azért érzem úgy, hogy hasonlít rám, mivel hogy a színe, meg úgy, ahogy ránézek a virágra, egyből a lelki tisztaság, meg úgy az, hogy bánunk az emberekkel, hogy a jóságot tükrözi számomra.
Én a napraforgót választanám, mert az a virág, az mindig a nap felé forog, ugye? És én ilyen mosolygós embernek tartom magamat, és az is vagyok.
Én a kaktuszt választanám, mivel nagyon egy erős növény, bírja a szárazságot, és igazából szeretem magát a növényt, nekem is van otthon egy kaktuszom, nagyon szeretem, úgyhogy igen.
Ahogy egyre inkább kamaszodunk, általában egyre gyakoribbá válik a nyílt vagy összekacsintós utalgatás egymás a férfi és a nőnek a kapcsolatára, néha igen közönséges módon. Vannak olyanok, akik nem akarnak ezzel foglalkozni, mert azt tanulták otthon, hogy erről nem lehet beszélni. Mások pedig harsányan hirdetik, milyen felvilágosultak és lazák, miközben a valóságban vajmi keveset tudnak a kérdésről. Sem egyik, sem másik hozzáállás nem segíti elő azt, hogy gondolkodhassunk és beszélgethessünk erről az életünket nagy mértékben meghatározó témáról. Az első kérdés legyen akkor az, hogyan látjuk önmagunkat férfiként vagy nőként? Hogyan látjátok most ti magatokat, fiúként és lányként?
Én ugye lány vagyok természetesen, és lánynak is érzem magam, de viszont a stílusom az elég fiús, amit még édesanyám is szóvá tett, ami nagyon rosszul esett számomra, és még most is elgondolkozok rajta, hogy vajon ezt a mondatot hogy gondolta, vagy úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy királylányra vágyott, aki lányosan öltözik, de én ilyen vagyok.
Én kívülről egyébként elég magabiztosnak tűnök szerintem, de amúgy belülről érzem, hogy egyáltalán nem vagyok az, és Nekem nagyon sokat jelent az, hogyha az emberek azt mondják, hogy bíznak bennem, viszont mindig bennem van az az érzés, hogy mi van, ha csalódni fognak, és nem vagyok elég jó. Szerintem elég magabiztosnak tűnök kívülről, illetve annak is nagyon örülök, hogy otthon is mindenben támogatnak.
Hogy érzed magad nőként? Van önbizalmad? El tudod fogadni magad? Viki, tudsz erről beszélni?
Igazából azt mondanám, hogy most már úgy talán igen, mert régebben nagyon sokszor volt ez, hogy jaj, más lányok mennyivel szebbek, meg ilyenek, de szerintem ilyenkor el kell fogadni magunkat is, bele kell nézni a tükörbe, és el kell fogadni, hogy te ilyennek születtél, és hogy nem kell magadon változtatni, mert lehet, hogy vannak nálad szebbek, lehet, hogy úgy gondolod, de magadat is el kell fogadnod.
Titeket mi segít leginkább abban, hogy elfogadjátok magatokat, vagy elfogadjátok olyannak magatokat, ami ennek az Isten teremtett?
Én a szavakat mondanám, mert nagyon sokszor van az, hogy mondjuk elmegyünk a mamámékhoz, ugye összegyűlik a család, és akkor nekem az nagyon sokat jelent, hogy mindig szépeket mondanak nekem, hogy milyen szép vagyok, meg milyen szép leszek, ha felnövök, meg már most is az vagyok, meg hogy milyen okos vagyok, és ez nekem nagyon sokat ér, és ilyenkor mindig így nagyobb lesz az önbizalmam.
Ha történik olyan, amiről Eszter beszélt, hogy néha mi szülők így vannak ilyen elbaltázott kijelentéseink, amikor nem úgy fogalmazunk és bennetek fájdalmat okozunk, akkor ezt hogyan tudjuk jóvá tenni, vagy hogyan tudunk benneteket segíteni, hogy ez a seb begyógyuljon? Milyen tapasztalatotok van, vagy biztos volt már akkor ilyen, hogy megsértettünk benneteket, bár szerintem egy szülő sem szándékosan sérti meg a gyermekét. Meg Eszter, én úgy gondolom, hogy minden anyának az az álma, hogy egészséges gyermeke legyen, és valahol a szíve mélyén minden szülő a legjobban a gyermekét szereti a világon. Hát igen, el szoktuk rontani valóban olyannal, amikor a saját álmainkat a gyerekeinkben akarjuk megvalósítani, de ezt utána később mindenki szerintem rájön arra, hogy az nem az ő élete, hanem a gyermeke élete, és hogy utána sínre fog ez, vagy jó helyre fog kerülni. Hát imádkozunk értetek, meg azért is, hogy a Jóisten ezeket a fájdalmakat, vagy ezeket a sebeket begyógyítsa neked, és akkor tudjad rendezni anyával ezt a kapcsolatot. De hidd el, hogy ezt ő nem hiszem, hogy rossz szándékból mondja, de mégis, hogyha ilyen történik, hogy megsértődik, vagy rosszul esik valakinek valami beszólás, vagy megjegyzés, vagy sértésnek veszik a külsődre vonatkoztatott állításokat, úgy érzed, hogy ez rosszul esik neked, mert ugye bárkinek lehet olyan, hogy eláll a füle, kihullott a haja, nem olyan karcsú a dereka, és azért kegyetlen a mostani világ. Nem csak látom, hogy veletek, hanem a nőkkel egyébként is. Most az jutott eszembe, hogy egy hercegnő várandós világra hozza a gyermekét, és akkor rögtön a fotósok regimentje várja, és hogy elvárják, hogy ugyanolyan karcsú alakkal, minimum 9 centi magas sarkú cipőben, és kecsesen vonuljon ki a karján az újszülött herceggel, de mi van akkor, hogyha a te édesanyád, vagy te magad, vagy majd a valamelyik rokonod, pedig nem tudunk ilyenek lenni, mint amilyeneket a magazinokban, meg a televíziókban sztároknak és hírességeknek látunk, akkor mi az, ami helyre tudja hozni a mi lelkivilágunkat, vagy a női lelkivilágot?
Igazából ezeket a dolgokat én megpróbálom elengedni a fülem mellett, mert úgy gondolom, hogy én így vagyok tökéletes, így vagyok jó, ahogy megteremtett az Isten, és ő így fogad el engem, még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik, és ami igazság, hogy nőnek lenni a mai világban, meg régen is nagyon nehéz volt, mert hogyha kövér vagy, akkor fogyjál, ha vékony vagy, akkor egyél többet, mert elfúj a szél, hogyha rövid hajad van, akkor miért van rövid hajad, ha hosszú hajad van, miért van hosszú hajad, legyen rövid, hogyha sminkbe vagy, akkor túl sok a smink, szedd le, hogyha kevés van, vagy nincs rajtad smink, akkor használjál, mert akkor hogy bírsz így létezni. De szerintem, aki akar használ sminket, akinek rövid haja van, vagy hosszú van, akkor az van. Aki fiúsan öltözik, fiúsan öltözik. Mindenkit elfogad az Isten, az a lényeg, hogy mindenkit szeret, és így teremtett minket.
A kamaszodás idején jelentős változáson megy át a testünk. Már eddig is sok visszajelzést kaphattunk a kinézetünkre. Ha aranyosak és szépek voltunk kisgyereknek, akkor megszoktuk a dicsérő szavakat,
s ami azt illeti, egy idő után már el is várjuk, azokkal töltjük szívesen az időnket, akik csodálnak minket. Ha átlagosan vagy kevésbé jól nézünk ki, akkor különféle mértékben búsulhatunk ezen. Legjobb esetben rátalálunk magunkban egy másik adottságra, amivel jól tudunk élni, és az segíti az önértékelésünket. Más esetben irigyen nézünk a helyes, csinos, esetleg vicces, stílusúbb társainkat, akik emiatt népszerűek. Folyton azt nézzük, hogy mi milyenek vagyunk a többiekhez képest, és ha megítélésünk szerint a helyzet nem elég jó, akkor szomorúan, szégyellősen visszavonulunk, esetleg kakaskodva szembefordulunk a többiekkel, és látványosan demonstráljuk a különállásunkat. Általában mindnyájunknak nagyon fontos, hogy hogyan nézzünk ki, hogy mennyire számítunk férfiasnak vagy nőiesnek, mivel ezek a kérdések lényegesek abból a szempontból is, hogy hogyan tudunk beilleszkedni a társaink közé. Másrészt amiatt is lényegesek, hogy mennyire érezzük magunkat jól a bőrünkben, mennyire gondoljuk magunkat jó nőnek vagy helyes pasinak. Ha olyan felnőtt férfiak és nők vesznek körül bennünket, akik szeretnek férfiak avagy nők lenni, akkor mi is könnyebben megtaláljuk a saját nemi identitásunkat. Ha azonban ez ellenkezőleg van, akkor a nemi önazonosságunk megtalálása nehezebbé válhat. Ezt szoktuk tapasztalni egyébként, mert a ti korotokban, meg a ti világotokban, meg ismerősi körötökben nagyon sok sérült fiatal van, akiknek a lelkük olyan mértékben megsérült, hogy igazából már a nemi identitásuk is sérült, mert nem tudják igazából, hogy ők hová tartoznak. És sajnos azt látjátok, hogy keresik magukat, mert ennek ilyen pszichológiai okai vannak, hogy nyilvánvaló, hogy olyan trauma történt vele, ami miatt ő ezt nehezen találja meg, vagy nehezen vállalja fel, illetve hogy ezek a torzulások bekövetkeznek az életébe. Úgy gondolom, hogy ez azért kell, hogy lássátok, hogy ez nagyon tudatos dolog, ami nagy veszélyt jelent a számotokra. Én már akkor valószínű, hogy az öregedő társadalomhoz fogok tartozni, mire ez Európában, illetve itt Magyarországon így előtérbe kerül, de hogy nagyon veszélyes irányzatok kezdenek el felerősödni, amikor is már azt mondják, hogy meg kell tudnia választania egy fiúnak vagy egy lánynak, hogy mi akar lenni. Mi úgy gondoljuk, és abban hiszünk, hogy az Isten férfinak és nőnek teremtett minket, ami már a fogantatásunk pillanatában eldőlt, és ez nem választható opció, hanem egyszer és mindenkorra, abban a pillanatban ez örök érvényű, változtathatatlan tényé vált, amikor te megfogantál, és a kromoszóma számoddal akár fiú, akár lány magzatként növekszel édesanyádnak a méhében. És ezért nagyon fontos dolog az, hogy ebben a hitben és ebben a tudatban kiálljatok emellett az érték mellett, és hogy ti is fiúnak, illetve lánynak neveljétek a gyerekeiteket, és ugye ezeken is csak mi tudunk egyébként helyes irányvonalat mutatni, példaadással, meg olyan dolgokkal, ami által ő egészséges férfivá, illetve egészséges nővé tud majd felnőni. Gondolok itt arra, hogyha elkezd egy kisfiú babázni, mert mondjuk meglátja a testvérénél a Barbie babát, akkor nem kell rögtön rosszra gondolni. Nyilván, hogy azért veszi el a Barbie babát, mert ő eddig ezt nem látta, mert ő kis autóval játszott, vagy éppen volt neki egy kis vonata, vagy egy olyan macia, amit ő eddig gyakran játszott vele, most viszont nyilván az az izgalmas, amivel még eddig nem találkozott. És fordított esetben se kell megijedni, hogyha egy lány katonákkal játszik, vagy éppen egy vendégségbe a Lego robotokat is a kezébe fogja, vagy azokkal foglalkozik. Szóval sokszor mi emberek rontjuk el ezeket a dolgokat, és ami teljesen spontán és normális, és kipróbálja, meglátja, vagy éppen érdeklődik az autók vagy a motorok iránt, semmiféle éves következtetéseket nem kell levonni, hiszen miért ne érdeklődhetne, hogyha őt az érdekli. Tehát, hogy nagyon sokszor mi már belemagyarázunk felesleges dolgokat, ugyanakkor nem ragaszkodunk a régi erkölcsi normához, és ezeket mi, amit az Isten saját maga akar és amit saját maga, ahogyan teremtett minket férfinak és nőnek, mi nagyon sokszor át akarjuk venni az Istennek a szerepét, és mi akarjuk irányítani a világot. Ebbe fog szerintem az emberiség belebetegedni, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni a teremtettségünket, vagyis nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, hogy nekünk az Isten az életünknek és a halálunknak az ura, és vannak olyan dolgok, amelyekhez nekünk semmi közünk, hanem ezt az Isten kezébe kell tenni.
Szeressétek egymást, mint én szerettelek. Szeressétek.
Látjuk akkor, hogy ebben a korban a külső elcsúfítása, öltözködése, sminkel és bizarr ékszerekkel, ez is nagyon gyakran megnyilvánul. Emellett nem kevesen vannak, akik a lelki kilódásukat enyhítendő vagdosni kezdik magukat, márpedig sok probléma utólag visszanézve nem is tűnik olyan komolynak, csak éppen az adott pillanatban nagyon erősen érint és keserves órákat tud szerezni. Hát biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon kemény mondatok voltak, talán mindannyian tudunk az ismerősi körünkbe ezekre a devianciákra és ezekre a nagyon súlyos lelki sérülésekre, utaló tettekre példát mondani. Na most én erre szeretnélek titeket figyelmeztetni, hogyha vannak ilyen diáktársaitok, vannak ilyen ismerőseitek, barátaitok, haverjaitok, akkor nagyon fontos az, hogy ti ezt felismerjétek, hogy ő segítségre szorul, illetve hogy kellő határozottsággal biztossátok őket arra, hogy kérjenek segítséget. És felnőttnek mindenképpen mondjátok el, hogyha ilyet láttok, ezekkel nem eláruljátok őket, hanem ezek mind olyan dolgok, amiket most elolvastunk, amelyek olyan veszélyre utaló tettek már, ami külső beavatkozást kell, hogy megtörténjen, felnőttnek a beavatkozása, mert az ő élete így veszélybe került, és ő egyedül már, ez önmagában egy segélykiáltás, mert egyedül már nem tud segíteni saját magán. Mindenképpen felnőtt segítségét kell kérni, és mindenképpen fel kell fedni az igazságot, és nem kell attól félni, hogy ő mit fog gondolni, vagy megsértődik-e rád, hidd el, hogy bajban van, és segítségre szorul, és te pedig nem mehetsz el emellett tettek nélkül és segítségnyújtást nélkül. Ha vannak igazi barátaid, és a felnőttek között is van olyan a közeledben, akivel nyugodtan meg tudod beszélni ezeket a zűrös témákat, akkor tegyél meg okosan mindent, hogy ne maradj magadra a kérdéseiddel és a kétségeiddel. Szólíts meg tehát embereket, keresd a társaságukat, és fokozatosan meg kell, hogy érezned, hogy tudnak-e rád figyelni, érzel-e irántuk bizalmat a gondolataid megosztására. Ennek az ellenkezője az, amikor sértődöttem magányba vagy ellenzékbe vonul valaki, nekünk ilyenkor az a feladatunk, hogy a csigaházból visszahúzzuk őket, és próbáljunk akkor, még hogyha nem tud beszélni róla, akkor is csendben szeretni őt, és odafigyelni az ő lelkére is. Tehát ahogy megbeszéltük, vannak férfiak és nők, fiúk és lányok, akiknek megteremtett minket az Isten. Ezért a férfi mindenképpen, ahogy látjátok, de ma már azt is látjuk, hogy a nők is keresik a férfiak társaságát, meg a közeledését, és nem csak a férfiak a nők közeledésére vágynak. Így a barátságból szerelem és az együttjárásból akár házasság is lehet, és Isten két parancsot is adott a testi kapcsolatokkal kapcsolatban. A 6. parancsot adta, ami hogy szól?
Ne paráználkodj!
A 9. parancsolatot pedig
fele barátod házastársát ne kíván.
Az a tény, hogy a 10 parancsból 2 is foglalkozik a szexualitás és a házasság kérdésével, rámutat, hogy az életnek ezen a területén hatalmas erők mozognak, és amennyire szolgálhatják az életet és a boldogságot, olyannyira veszélybe is sodorhatnak minket. A parancsok bizonyos határokat jelölnek ki, és ezek megtartása védelmet nyújt a számunkra. Mi mindentől is kellene, hogy megvédjenek minket az Isten törvényei a testünkkel és a szexualitással kapcsolatba. Mit gondoltok? Nagyon sok a bűn, ami ezzel kapcsolatos, és lássunk ebből néhányat.
Például a testszégyenítés, mások kicsúfolása valamilyen adottsága miatt.
Felszínes, öntelt testi kapcsolat.
Megalázó trófeagyűjtés és akár eldurvuló testi kapcsolatban lévő különböző egymás ellen elkövetett bűnök, testi erőszakot is követnek el egymás ellen. És ugye ezek nagyon sokszor vannak úgy, hogy elköteleződés nélkül, és az emberi méltóságnak a megtaposásával történhetnek. mindaz, amit így az ember átél, akár a fiú, akár a lány, a testével kapcsolatban megtapasztalt támadásokat, ezt a lelke is ugyanúgy átéli ezeket a fájdalmakat, és ezek nem biztos, hogy be tudnak gyógyulni terápia nélkül. Tehát nagyon fontos, hogy ezekkel is foglalkozzunk, és arra kellene törekedni nektek, nyilván akik még nem éltek kapcsolatban, hogy ezeket kerüljétek, és hogy ne kerüljetek ilyen helyzetbe, a határokat tartsátok be, és ápoljátok a testeteket és a lelketeket együtt, és mindig legyetek tisztába ezekkel a fogalmakkal, illetve azzal is, hogy az Istentől kaptátok ajándékba a testeteket, amit nem bocsátunk áruba akárkinek, és nem való a tinédzser korba ezeknek a dolgoknak a megélése, mert még nem vagyunk elég érettek erre, hogy ezt kezeljük. Nem véletlenül vannak ezek a házasságban és az elköteleződésben, hiszen egy fiú és egy lánynak a testi kapcsolata az a házasságba való, hiszen ott tud megvalósulni az a fajta önátadás, amikor nem csak lelkileg tudnak egyé válni, hanem testileg is a szerelmesek, akik egymásnak szentelték az életüket, és Isten előtt örök hűséget fogantak. Valamelyik alkalommal beszélgettünk az örök szerelemről is, hogy mit gondoltok, hogy fiú és lány között létezik örök szerelem?
Szerintem igen, létezik örök szerelem, hiszen például nekem most itt a nagymamám meg a nagypapám jut eszembe, meg alapjáraton, hogyha sétálsz az úton és meglátsz egy idős párt, akkor benne van az, hogy ők már 50 éve házasok akár, és szerintem nincs meg az, hogy ahogy az idő múlik, úgy a szerelem is elmúlik, mert szerintem még erősebb lesz az idő múlásával.
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy ahogy fejlődöm, egyre inkább erősödik a nemi érdeklődésem, és ezzel kapcsolatban fontos megtalálni a saját nemi identitásodat, tehát hogy milyen férfi vagy, milyen nő vagy, milyen értékekkel és korlátokkal rendelkezel. Ebben jó, ha segítenek a szüleid, vagy olyan baráti felnőttek, vagy a lelki vezetőddel folytatott beszélgetésetek, és sok minden, ami a testi kapcsolatokkal általában mondanak, azok eltávolítanak attól, hogy Isten szándéka szerint készüljetek a családi életre, ezért nagyon komoly feladat az, amiről már az előző órákban is beszéltünk, hogy meg kell tudnotok választani, meg kell tudnotok válogatni a barátaitokat, a társaságokat, ahova jártok, és éberen kell tartanod, és komolyan kell venned az Istennel való kapcsolatodat, hogy olyan sziklaszirált erős akaratod legyen, és olyan döntéseket tudjál hozni, amik az életedet pozitív szempontból tudják befolyásolni, mert tudjátok, hogy mindig a döntéseink azok, amik meghatároznak minket, és nagyon sokszor vannak rossz döntéseink, amit esetleg már nem tudsz kijavítani. De ha mégis ilyen dolog történt volna veled, hogy rosszul döntöttél, Isten ezekben a helyzetekben sem hagy egyedül, és azért szeretném mindenképpen a lelketekre kötni, hogy ilyenkor segítséget kell kérni, és mindenképpen felnőtt emberrel őszintén el kell tudni beszélgetni azzal a rossz élménnyel, vagy rossz dologgal, amit átéltél, vagy amit elrontottál, mert mindent ki lehet javítani, meg lehet oldani, csak ez már komolyabb munka akkor, és komolyabb fájdalom, meg ez egy hosszabb út. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen meg minket, és adjon nekünk bölcsességet, hogy ki tudjunk igazodni az életnek ebben a nagyon-nagyon szövevényes és a világ által nagyon bemocskolt útjain, és hogy vigyázzon a testetekre is, és a lelketekre is a mindenható Isten, hogy majd a férjeteknek és a feleségeteknek azt a teljes, szép testet és lelket tudjátok átadni, ahogy Isten teremtett meg benneteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Köszönöm. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es